Üdvözöllek titeket, Békési Brigitta vagyok, a Beauty Robik alapítója, a válhatás könyv szerzője. Ez pedig a No Sugar Podcast. Egy olyan adás, ahol megtudhatod, hogyan tudsz fejlődni mindenféle cukormáz nélkül. Az egész műsor ötlete azért jött, mert szeretnénk megmutatni egy másik utat, egy sugar daddy mentes utat, hogy hogyan tudtok önállóan is sikeresek lenni. És hát ahogy megszokhattátok, természetesen nem egyedül fogok beszélni a témáról, hanem különböző perspektívákat hozunk, pontosan ezért itt vannak velem csodálatos műsorvezető társaim, Knapek Évi klinikai szakpszichológus, Kozma Rita, plusz size magazin főszerkesztője, stylist, body pozitív aktivista, és ma megint köreinkben köszönhetjük Bugár Anna színésznőt, aki ugye szülési szabadságra ment, hát talán pont egy éve volt, vagy közel egy éve volt, amikor utoljára ugye itt voltál velünk, aztán utána ugye a baba közbeszólt, de most végre megint itt vagy velünk. És a mai témánk a vállalkozó nők és a család, és ez egy két részes rész lesz, ami eredetileg nem így indult, de annyira belejöttünk, és annyira belemerültünk a dolgukba a témába, hogy ketté osztjuk. Úgyhogy ez lesz az első rész, legközelebb pedig folytatjuk a második résszel. Lányok, mi a ti tapasztalataitok erről?
Először is nagyon szépen köszönöm ezt a csodálatos felkapott, nagyon jól érzem magam újra a köreitekben, lányok, tényleg nagyon feldobott. Bizony, közel egy éves a kisfiam ezen a napon, amikor rögzítjük ezt az adást, és hát ez egy nagyon komoly belső utazás volt ez az egy év, és remélem, hogy ezzel a tapasztalással még gazdagabban egy picit tudok még többet adni majd a hallgatóknak, illetve egy másik perspektívát még pluszban. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy újra itt lehetek veletek, és gondolkodhatunk együtt.
Mi is nagyon örülünk, hogy itt vagy, Anna, nagyon hiányoztál, és jaj, úgy örülök. Vágjunk is bele a témába. Anna, tehát te most ugye babával vagy otthon, Brigi pedig babát vár, de kezdjük veled, Anna, legalábbis most nem akarok átmenni újságíróba, de egyszerűen megkérdezem tőled mégiscsak, hogy ti hogyan oldjátok meg, akár ugye most éppen nem dolgozol, ha jól tudom, de hogyha mondjuk éppenséggel mégis van olyan munka, amit elvállalnál, vagy ha majd dolgozni akarsz, vagy ebben a helyzetben most a férjed ott van melletted folyamatosan, és hogy hogyan oldjátok meg ezt a helyzetet?
Nem annyira specifikus a mi helyzetünk, de mégis. Ugye azt a világot éljük, amikor gyakorlatilag mindenhonnan az a nyomás nehezedik a nőkre, akik gyereket vállalnak, sőt, a családra, akik gyereket vállalnak, mert ugye nem csak a nő vállalja a gyereket, hanem családként vállaljuk. Tehát az nehezedik a vállára mégiscsak a szülőnőknek, hogy az az elvárás, hogy minél hamarabb ők is csatlakozzanak vissza az életbe, és gyakorlatilag nem változik meg semmi attól, hogy jön egy kisbaba, csak kiegészülünk, és egy családként folytatjuk tovább ugyanúgy az életet. Lehet, hogy nekem még nagyon friss ez az egyéves tapasztalatom, de most, a mostani tudásom szerint én azt mondom, hogy de minden megváltozik. Legalábbis nekem minden megváltozott az életemben, és Nem az a lényeg, hogy mi változott jó irányba, és mi változott rossz irányba, az a lényeg, hogy minden megváltozott. Gyakorlatilag én is, a gondolkodásom is, a prioritások, máshol kerülnek a hangsúlyok, más lesz fontos hirtelen, és azt gondolom, hogy mindenkinek magának kell tudni azt a nők közül, hogy mi az, amit éppen kívánnak. És ez az, amire én felhívnám a figyelmet. Nekem az a komfortos, hogy itthon vagyok a kisfiammal, el tudom fogadni azt, hogy lényegesen kevesebb a bevételem, sőt, szinte nulla, és nem lebecsülve ezzel azt, amit az államtól kapunk, akár Magyarországon, akár Szlovákiában, én ugye Szlovákiában kapom az anyasságit, hiszen itt adóztam, de azért mondjuk ki, hogy ez nem az az összeg, ami felér egy valós keresettel ma, legalábbis azzal a keresettel, ami nekem a keresetem volt, nem ér fel, sőt, a nagyon kevés százalékával, de én ezzel mégis ki tudok egyezni. Viszont, ha valaki nem tud ezzel kiegyezni, teljes mértékben megértem.
Vagy nem teheti meg, hogy annyit elfogadjon, mert
Pontosan, ez lett volna a másik perspektíva, ahonnan megközelítettem volna Évi. Nem véletlen, hogy kiegészíted a gondolatomat ismét. Szóval, hogy igen, van, aki ez a szomorúbb része a dolognak, amikor nem teheti meg egy nő, hogy ebbe bele huppanjon ebbe a helyzetbe gyakorlatilag. És szóval én azt gondolom, hogy mindenkinek ezt magának kell tudni, ezt a balanszt, hogy mi az, ami lelkileg számára elfogadható a baba érkezése után, úgy értem, hogy munkamennyiségben. Én szinte nullára redukáltam a munkáimat, és de ez egy tudatos döntés volt a részemről, és a férjem részéről is. Én egy olyan szerencsés helyzetben vagyok per pillanat, ma, nem tudom holnap mi lesz, nem tudom mi lesz holnap után, azok mindig akkor oldódnak, nyilván mondjuk 5 napot azért látok előre, de bármi történhet az életben, tehát a mai napról tudok beszélni. Most egy szerencsés helyzetben vagyok, és az is egy szerencsés dolog, hogy én ezt el tudom fogadni. Mert én ismerek olyat is, aki ugyanígy megtehetné, hogy otthon legyen a kicsivel, és megélje ennek minden pozitívumát és negatívumát is minden nap, 0-24-ben, és mégsem ez a vágya. Tökértem. Tökértem ezt is. Ezért mondom azt, hogy szerintem ezt mindenkinek magának kell érezni, és nem irreális elvárásokat fektetni saját maga elé, hogy nem tudom, most így kéne csinálni, és úgy fogom csinálni, vagy úgy kéne csinálni, és így fogom csinálni, csak azért, mert ezt olvastam bizonyos oldalakon, vagy ezt tanácsolták a barátnők, vagy ezt tanácsolták a rokonok. Ezt minden nőnek, minden családnak, saját magának kell a szabályait felállítani ebben a témában is, mint ahogy minden témában.
Nagyon jó, hogy mondtad, hogy minden családnak, mert ugye a mai videónak is, vagy a beszélgetésünknek is egyrészt az a témája, hogy vállalkozónő is a párkapcsolatban, vagy a családban, nevezhetjük családnak is, hiszen két ember is egy család, hogy mennyire fontos az, hogy meg tudjuk ezt beszélni, hogy közös nevezőre jussunk, hiszen ugye most beszéltünk az anyagiakról is, hogy ugye valaki megteheti, valaki nem teheti meg, de hogy egyáltalán mire vágyik valaki, például mondjuk az egyik fél arra vágyik, mondjuk a nő, aki szült, hogyha most már így a gyermek, vagy a szülésről is beszélünk, hogy mondjuk otthon legyen a férje, viszont szeretné, nem, vagy hogy is mondjam, inkább az előző, vagy a meglévő életszínvonalat szeretné megtartani, mondjuk anyagilag is, hogy drágám, akkor mondjuk ha 3 hónap múlva már tudnál valamit dolgozni és pénzt hozni, az nagyon jó lenne, vagy például a nő szeretne dolgozni, mert mondjuk imádja a munkáját, vagy mert szeretne vele foglalkozni. Ezzel persze nem azt mondom, hogy az, aki nem dolgozik, nem imádhatja a munkáját, csak mondjuk annyira szeretné csinálni, és a férfi mondja azt, hogy a férje mondja azt, hogy ő pedig azt szeretné, hogy otthon maradjon. Tehát, hogy mennyire fontos, hogy meg tudjuk beszélni ezt, hogy adott esetben még a gyermekvállalás előtt, ugye, hogy mi hogyan képzeljük el ezt a új világot. Mert például ott vannak ezek az influence, szerintem nagyon sok becsapós dolog érheti a nőket a gyerekvállalással kapcsolatban. Látom, hogy az influencereket, hogy minden tökéletes, minden rendben van, rendezett vagy külsőleg, rendezett vagy belsőleg, most ez minden értelemben. De közben ez is egy munka és egy folyamat, egy feladat, hogy megbeszéljük a részleteket.
Igen, nagyon, nagyon fontos szerintem az, hogy nem árulunk el ezzel újdonságot, ugye a kommunikáció. És bizony a babavárás időszaka az már, nem mondom, hogy késő, de akkor már legkésőbb el kell kezdeni arról beszélgetni az alatt a 9 hónap alatt, hogy ki mit és hogyan képzel el, már csak azért is, hogy aztán ez teljesen felborulhasson, amikor megérkezik a kicsi. De hogy mégis az alap, mert csak viccet félretéve, azért az alapvetéseket, azokat mindenféleképpen tisztázni kell, azt gondolom, egy kapcsolatban. Nyilván van mindenkinek elképzelése az apukának is, anyukának is, jövendőbeli apukának, anyukának arról, hogy hogyan képzeli el a családi életet, és bizony, említetted az influencereket és az Instagramot, vagy a social médiát, és az alapján is sok mindent elképzelünk mi, akiknek még nincs gyereke arról, hogy valóban milyen lehet ez a világ. Én szeretem hinni azt, hogy biztos van olyan is, amiket az Instagramon látunk, hogy gyakorlatilag sminkben ébrednek az anyukák, és úgy is fekszenek le, és mindig minden csodálatos és rózsaszín. Nekem nem ez feltétlenül a tapasztalatom. Teszem hozzá, hogy egy csodálatos gyerekem van, tényleg, tehát, hogy mindenkinek a sajátja a legcsodálatosabb, de szóval róla, tényleg a kisfiamról azért olyan emberek is, akik nem az édesanyja, mondják azt, hogy nagyon kiegyensúlyozott, viszonylag könnyű vele, tehát amennyire könnyű lehet egy gyerekkel, annyira a mi kisfiunkkal könnyű, tehát nem azért mondom, nem a...
Tanúsíthatom, szóval, hogy azért töltöttünk már együtt egy-egy napokat azóta, és hogy azért így mindenhez alkalmazkodik.
Igen.
Ezt akartam kérdezni.
Majdnem megkérdeztem, hogy ott volt ő is. Tudod, akire nincs gyerek, megkérdezi, ott volt ő is.
Ezt akartam megkérdezni, hogy mitől jó, hogy ilyen kis butha baba?
Gyakorlatilag igen, de tudod, ugye mondják így, hogy nem szabad azt mondani gyerekekre, és nem is szabad úgy viselkedni velük, mint a kis felnőttekkel, de nekem mégis a kisfiamról sokszor ez jut eszembe. Annyira értelmes, és annyira tiszta tekintete van, és látom rajta, hogy kommunikálok hozzá, és megérti, amit mondok neki, és ez csodálatos egy évesen. Nyilván nem azt várom tőle, mint egy felnőtt beszélgetésben, ne értsetek félre, a saját szintjén egyszerűen kedves. Aha. Kedves, és olyan a természete, hogy szereti az embereket, és nyitott, és minket is szeret, és figyel rám, figyel az apukájára, figyel a családtagokra, tehát egy ilyen jó természetű emberke, egy kis ember. Úgyhogy így gondolom.
Milyen anyukája van, meg apukája van.
Merek benne bízni, hogy ez is hatással van rá, de szerintem ő önmagában is egy nagyon, nagyon jó természetű fiú. Nem feltétlenül ez a butha típus, mert azért nagyon izgága, nagyon huncut, nagyon sok, rengeteg energia van benne, és én ezt amúgy szeretem is, hogy ilyen pörgős. Na de, hagyjuk is most ezt a részét, mert tudjátok,
egy anyuka vállalkozó tudna, anyuka...
Igen, tudna áradozni a gyerekéről órákon keresztül. Na de, a
hogyan
lényeg az, hogy nem az, nem, tessék?
Hogyan tervezed a visszalépést a munkához?
Már is mondom ezt is, csak hogy gyorsan elkanyarodtam egy picit, de hogy nem az mondat, tehát nem a gyerekemben való csalódottságon mondatja velem azt, hogy számomra nem szép az élet a gyerekkel, mert csodálatos az élet a gyerekemmel, de nem olyan, mint az Instagram fotókon. Uh-huh. Tehát azok tényleg egy kiragadott pillanatot mutatnak meg, és nagyon fontos ezt tudatosítani szerintem édesanyaként, vállalkozó édesanyaként is, hogy azok bizony tényleg kiragadott pillanatok, és lehet olyan csodálatos egy pillanat a mi életünkben is, sőt, van is olyan csodálatos pillanat, lehet, hogy nem tudom lefotózni, de van olyan csodálatos pillanat, viszont van olyan is, ami nem kerül fel az Instára, úgy, mint az életünk minden más aspektusában is. Csak ugye az anyaság nagyon érzékeny téma a nőknél, hiszen hormonálisan is, tehát gyakorlatilag a fizikálisan is, hát a fizikális létünk is más ilyenkor, máshogy reagálunk az érzelmeink kavalkádjában, tehát hogy még egy kicsit jobban kéne figyelni szerintem arra, hogy anyukaként mi az, amit mutatunk, mi az, amit képviselünk, mert szerintem ezzel tudunk azért nagyon, nagyon nagy károkat is okozni olyanoknak, akiknek mondjuk nehezebb egy picit.
Tehát mondjuk olyan anyuka, tehát mondjuk legyen az influencer, vagy ha nem is influencer, de mondjuk kiteszed a fotókat mondjuk az Instagramra, tehát úgy érted, hogy ezzel is tudunk károkat okozni.
Adott Én azt gondolom, igen. Uh-huh. Azt gondolom, igen.
Ugye van olyan tartalom is, most már egyre elterjedtebb, ugye nekem nagyon sok ilyen pozitív tartalom érkezik az algoritmus miatt, hogy anyukák felvállalják, hogy mondjuk, nem tudom, striás a pocakjuk, uh-huh. vagy akár szoptatást is, és vállalkozó anyukák is, vagy éppen modellek, akik a testükből élnek, vagy testükből is éltek. És szerintem Jó, persze itt is vannak, ugye, tehát ez is nem fekete és fehér, hogy mennyire vállalják fel, de ez inspirálóbb lehet egy nőnek, mint az, hogy mindig tökéletes külsőt látunk, mondjuk és ott van mellette egy kicsi baba.
Mindenféleképpen inspirálóbb a valóság, mindig, minden esetben. Viszont megmondom őszintén, hogy rám nagyon sok esetben még tudnak azok a tökéletes Insta anyuka posztok is jó hatással lenni. Tudod miért? Mert néha kirángatnak abból, hogy na, most akkor én is összeszedem még jobban magam. Tehát gyakorlatilag ebből is ki lehet venni azt, ami számodra pozitív, de ehhez nagyon fontos az, hogy az ember visszataláljon a szülés után önmagához, és azt az élményt, sok esetben akár traumatikus élményt, de erről Évi tudna többet mondani, fel tudja dolgozni. Tehát, hogyha már úgy visszaértél magadhoz, akkor akár még ezek a posztok sem kell, hogy zavarjanak, de zavarhatnak, hogyha egy kicsit labilisabb vagy, és miért ne lehetnél labilis, mert ez egy nagyon érzékeny időszak minden nő életében. A vállalkozó nők életében még azért is, mert szerintem azért nem egyszerű feldolgozni azt, ami előtte volt, és ami utána van. Nyilván mindenkinek olyan ez, amilyenné ő teszi saját maga számára, de én saját magam vállaltam, hogy szeretnék itthon lenni a kicsivel, és ráfókuszálni most ebben az első időszakban, de még így is azt tudom mondani, hogy bizony van olyan, hogy azért úgy nagy levegőket kell venni, és belenézni a tükörbe, hogy most akkor ki is vagy te, Bugár Anna? Ott van az még? Ott van az a tűz? Ott vannak azok a gondolatok? Vagy most már tényleg csak a kip-kop kalapács, kicsi kovács, nagy kovács van ott a fejben? Mert azért ennek is megvan a veszélye, azt gondolom, hogy nagyon bele lehet ebbe így testpedni.
Én ezt a nővérem is hallottam pont, hogy mondta, hogy társaságot akarok, értelmes embereket akarok, értelmes emberekkel beszélgetni, színházba menni, de hát nem is feltétlenül csak pihenni és elmenni egy masszázsra, jó adott esetben arra is, az is, de az, hogy értelmes emberekkel, értelmes dolgokról beszélgetni, hogy milyen fontos ez.
Könnyebben találsz vissza önmagadhoz, azt gondolom.
Viszont ugyanakkor én azt gondolom, hogy Ez egy olyan időszak, ami egyrészt nem örökre szól, mert nyilván egy gyerek az örökre szól, és azt szeretnénk örökre magunk mellett, de ez a fajta intenzív figyelés, ami a gyereknek az igénye, ez tényleg csak pár év, és hogyha valaki ügyesen és jól felépíti a vállalkozását az elején, akkor nyilván lehet benne stagnálás, visszaesés erre a pár évre, de nem fog összedőlni, és a világ sem fog összedőlni, meg az a tudás, amit addig magadba fektettél, azt nem veszi el tőled senki. Tehát ugyanúgy utána fel tudod építeni. Úgyhogy én is azt gondolom, bár itt amikor mondtad, hogy hát ugye legkésőbb a terhesség alatt azért már ideje megbeszélni, hogy akkor ki mit hogyan csinál. Hirtelen így lelkismert furdásom lett, mert 9. hónapban van, és pont a múltkor kérdezte valaki, hogy fogom megoldani, és mondtam, hogy még fogalmam nincs. Tehát, hogy még most se tudom, de úgy vagyok vele, hogy azt tudom, hogy ha valamit meg kell oldani, akkor azt mindig volt valahogy, és valahogy megoldottuk. És azért nem akarok előre tervezni, pontosan amit te is mondtál, hogy aztán utána ugye az úgyse úgy dőljön, mert hogy ez attól függ, hogy milyen lesz, mert egyetlen egy dolgot tudok biztosan, az, hogy a prioritásban az első lesz a baba. És ez az, hogy ha ő sokat fog aludni, és nem kell, akkor azt ugye el tudom képzelni, hogy amíg alszik, addig én gyártom a tartalmakat, ha nem, akkor a közben a cicim fog lógni, és közben gyártom a tartalmakat, vagy nem tudom, akkor babysitter fogod, nagymamát jövő, de valahogy meg tudom oldani, de az biztos, hogy úgy, hogy a baba legyen az első a prioritásba, és hozzáigazítva. Tehát, hogy ezt meg lehet oldani, és szerintem egy vállalkozó, ugye beszéltünk itt a válsághelyzetről az előző adásokban, és ugye ez is egy, hát ez nem válság, de egy hirtelen jött valami, ami más. És egy jó vállalkozó, egy kreatív ember igazodik, és megoldja. És ezt is szerintem meg lehet oldani, kismillió példa van arra, hogy megoldja. Az biztos, hogy én szerintem az a fontos, de ez megint egyéni dolog, hogy akkor is a baba az első. Tehát, hogy pontosan azért, mert az első években úgy el lehet valakit rontani, és akkor megint az évire nézünk, de hát ugye ez köztudott pszichológiából, hogy az első 2-3 évben mit él át a baba, az kihat utána az egész életére. Tehát nekem a vállalkozás az semmi nem ér annyit, nem csak a vállalkozás, semmi, hogy ezt a kis életet elrontsam azért, hogy most abban a 2 évben annyival több, mert ha belegondolunk, ez tényleg olyan ez, amiről beszéltünk, amikor a válságról is beszéltünk, hogy és mi van akkor, ha most vissza fog esni a bevétel, és akkor mi van? 2-3 évről beszélünk, amit utána ugyanúgy vissza tudok hozni. Tehát, hogy nem dől össze a világ.
Teljes mértékben egyetértek veled, Brigi, ezt még gyorsan elmondom, és látod, a legjobb szándékkal mondtam, amit mondtam, és még így is tudtam frusztrációt kelteni benned, hogy elnézést kérek. Tudom, tudom, csak hogy ennyire fontos az, hogy hogyan kommunikálunk erről a témáról, mert ez ennyire érzékeny téma.
Yeah.
Bocsánat, Évi, tiéd a szobot.
Végül is alá dolgoztál a kezemnek, amit most mondani szeretnék, kifejezhetjük is. Tehát oda akartam visszajukadni, hogy mondtad, hogy néha még a kiragadott pillanatokról készült posztok is tudnak téged motiválni, hogy összeszed magad, hogy nem tudom, lehet, hogy addig már 3 napja nem mostál hajat, csak mondok valamit, és akkor aznap megmosod, mert...
Vagy 7.
Jó, ezt igen, nem akartam túl nagyot mondani. De hogy ott fogalmaztál meg valamit, amit már nem tudok szó szerint, csak hogy nekem ez az önsegítő csoportokba járás idején, én oda jártam a kutatásom egy jelentős részét elvégezni, interjúkat készítettem velük, de hogy én ahhoz, hogy ők tényleg akarjanak velem interjút csinálni, én beültem ezekre a csoportokra, tehát nem csak úgy oda mentem a végére, hanem beültem, és nagyon sokat. Tehát egy ilyen 2 éven ment el azzal, hogy úgy mondjam, hogy ott, tehát jártam Budapesten az önsegítő csoportokat, és toboroztam az embereket. Akár országos találkozóra is egyébként elmentem. És ott van egy szlogen, hogy úgy mondjam, tehát sok szlogenük van, amit így hangoztatnak, ami kvázi ilyen szülőhelyettesítő, vagy szülőpótlék okos bölcs mondat, amit így elég sokszor mondogatnak a gyűléseken, hogy beépülve nehéz helyzetekben kapaszkodót jelentsen, és nekem ott adott rengeteget, és azóta is alkalmazom, és ha megnézitek a posztjaim végét, minden posztom végén ott van, egy-két kivétellel, vedd ki belőle, ami hasznos, és hagyd a többit. Tehát, hogy nem biztos, hogy dolgod van az összes többi dologgal, és hogy én a klienseknek is szoktam mondani, hogy lehet a hátuk mögé dobni, amit mondok, hogyha hülyeségnek tartják. Tehát egyáltalán nem kell minden mondatomat alapigazságként felfogni, főleg nem vagyok tévedhetetlen, és hogy nyugodtan dobják a hátuk mögé a hülyeség, ugyanígy lehet egy posztra is azt gondolni, hogy ezzel most nincs dolgom, vagy egyáltalán nem értek egyet. Vagy azon lamentálni, ezt Brigi szokta hangsúlyozni, hogy ugye nagyon könnyű kritizálni, főleg annak, aki nem csinálja azt, amit lát, hogy a másik ember csinál, ezekbe olyan könnyű belekötni, és hogy én nagyon-nagyon sok tartalomfogyasztással, majdnem kivétel nélkül úgy vagyok, hogy olvasgatom. Persze van egy kritikus szemléletem, mert hogy jó, ha az ember meg tudja ítélni, hogy mi az, ami építő, mi az, ami mondjuk káros a fogyasztókra nézve, nem véletlen írtam például a pár sort, ahogy mások is, többek között Rita is a Biotech-nek a kampányáról, hogy meg tudom ítélni, hogy ez azért rossz hatással lehet az emberekre, de úgy összességében a magam magánszemélyi tartalomfogyasztását úgy intézem, hogyha nem tetszik, tovább görgetek. Vagy ha elolvasom, akkor azt veszem ki belőle, ami nekem jó, és a többivel nem foglalkozok. Tehát ha van egy mondat belőle, ami értelmes, hozzátett nekem a gondolkodásomhoz, de meg tudom állapítani, hogy hát ez nem minden helyzetben igaz, akkor nem fogom odaérni, hogy na jó, de hát Ácsi, ez nem minden helyzetben igaz, hanem azokra a helyzetekre vonatkozóan levonom a következtetést, hogy amikre igaznak tartom, hogy ez tényleg nekem most egy ilyen segítő mondat.
Mert ez ritka írja, mert a többség odaírja, hogy ez nem minden helyzetre igaz.
És hogy közben szerintem ezt mindenki tudja, amikor valamit kiposztol, hogy nem kivétel nélkül mindegyik helyzetre igaz, de jó, nem biztos, hogy mindenki, de hogy azért a social media korlátos bizonyos értelemben, tehát hogy nem fogjuk tudni regény hosszúságba kifejteni a gondolatot, mert közben meg van a legtöbb témánk, meg regény hosszúságú kifejtéseket igényelne. Szóval ezek csak felvillantások, kiragadott pillanatok, ahogy Anna mondta, és ez most én már rég nem az anyaságról beszéltem, hanem általánosságban, viszont szerintem nagyon jól visszavezethető az anyaságra, csak pontosan azért annyira érzékeny téma, nem csak hormonálisan, hanem mert először csináljuk, és körülbelül annyira vagyunk képben, mint bármivel, amit először csinálunk. Tehát kb. Annyira bukdácsolunk, mint amikor megtanulunk járni.
Igen, bocsánat, olyannyira Évi, hogy ugye mondják is ezt, hogy egy gyerek felneveléséhez egy falu szükséges, és nagyon egyet tudok érteni ezzel a mondással. Szerintem minél többen szeretnek egy gyereket, minél több helyzetben lát felnőtteket is akár, vagy gyerekeket maga körül, és minél több mindenkire reagálhat, annál gazdagabb és annál jobban jár egy gyerek. Na de ma már nagyon kevés embernek adatik meg az a falu. És ha őszinte akarok lenni, az én környezetemben is vannak kicsi gyerekek, akik mondjuk néhány évesek, mégsem voltam ott. És nem láttam azt, hogy ők, amikor csecsemők voltak, akkor mondjuk az édesanyjuk hogy látta el őket, stb. Én már nem kaptam meg azt a fajta falu jelleget, tehát nem úgy lettem anyuka, és szerintem nagyon sok vállalkozó nőtársam, sőt nőtársam úgy lesz anyuka, hogy könyvekből tanulja meg, olvassa el mindazt, ami vagy hallomásból, tehát nem látta, nem éreztem a saját bőrömön azt, hogy milyen egy gyereket megfogni, hogyan kell pólyázni. Én fordítva adtam rá a gyerekemre a pelenkáját először a kórházban.
Honnan tudhatnád, tehát?
Mert nem tudtam, hogy melyik az eleje, meg melyik a hátulja. És szerintem tök ideális lenne az, vagy hát az lett volna az ideális, hogyha azért azt tudtam volna, vagy fogtam volna már életembe ilyen pici életet, és tudtam volna, hogy hogyan is kell ehhez viszonyulni. Na, de nagyon sokan vannak úgy, mint én, hogy belecsöppenünk ebbe. Ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtál, Lévi, mert ez...
Anna, ha legközelebb megyek hozzátok, akkor hat pelenkázok, kérlek.
Attika után már tudod, hogy futni kell, meg mászni, mert ő már elszalad előlünk, hogyha arról van szó. De gyere és pelenkáz.
Mi megoldod?
Nem nagyon tudják ezt igazából, hogy hogyan kell pelenkázni, hogyan kell szoptatni. Tehát pont a barátnőmmel történt az, amikor megszületett a babája, hogy ugye nem tudta, hogyan kell, honnan tudná. És sajnos kifogott egy olyan szülésznőt, vagy nővért, aki leszitta, hogy hát miért nem tudja, és mondta, hogy de hát honnan tudná, hogy hogyan kell, vagy egyáltalán hogyan kell megfogni azt a gyereket. Anyukám szereti így nosztalgiázni, mesélni, hogy amikor én születtem, akkor az egész utca szó szerint sorban állt, és várták, hogy egymás után megfogjanak, és én mondtam neki, hogy én, mint introvertált ember, így megszólaltam, hogy és mindenkinek odaadta, és mindenki megfogott, és nem féltél, hogy valamit elkapok, vagy valami. És mondta, hogy dehogy nem, mert minden nap találkoztam velük előtte, és dehogy már, tehát, hogy végül is immunis volt rájuk, és jöttek öregek, kicsik, nagyok, és mindenki megfogdosott. De hogy ma már ugye nem fogunk gyereket, tehát, hogy nem tudjuk, hogy fogjuk a fejét, vagy nem is... Én például úgy vagyok vele, hogy persze nekem van két nővérem összesen 6 gyerekkel, meg kell számolni, hogy összesen 6 gyerekkel, tehát már így tudom, hogy mit, hogyan, de eleinte így féltem tőle, és most ott a friss anyuka, aki ugyanúgy fogja meg azt az újszülöttet, nehogy megnyomja, nehogy úgy tegye le.
Egyébként azért Brigi, a megnyugtatásodra és azok megnyugtatására, akik nem sokára édesanyává válnak, és körülbelül ilyen gyakorlattal rendelkeznek, mint amilyennel én rendelkeztem, meg fogjátok tudni fogni, és a második pelenkát már tökéletesen fogjátok ráadni a gyerekre, és tökéletes anyukái lesztek a gyereketeknek, mert ti vagytok az anyukája, és mindent úgy fogtok csinálni, az a kis lélek titeket választott, minden tökéletlenséggel, minden felkészületlenséggel, minden felkészültséggel, minden tökéletességgel, mert ugye az is ott van a másik oldalon. Tehát pontosan tudta az a gyerek, hogy hova jön, és ez mindig ott kell, hogy legyen a fejünkben, hogy a gyerekünknek bizony mi vagyunk a tökéletes szülők, ha igyekszünk, és a legjobbat akarjuk neki, akkor ennél többet nem tudunk tenni. Ezt kell fejben tartani, és bocsánat, még ehhez hozzá az Instagramon nagyon sok segítő poszt van, ami rengeteget tud bizonyos esetben segíteni, információval szolgálni az anyukáknak, viszont szerintem abba is egy picit most már bele lehet pörögni.
Túl sok.
Nagyon túl sok. Nagyon kell vigyázni azzal, hogy nehogy rácsúszson az anyuka arra, hogy a posztok alapján, és jaj, itt ezt olvastam, és felnézek erre valakire, mert tök jókat ír, és akkor azt csak úgy lehet csinálni. Nem? Te vagy a tökéletes anyukája a gyerekednek. Úgy kell csinálni, ahogy azt te érzed, és valahogy talán azt nem szabad elengedni, az ösztönösséget az anyaságban, mert az nagyon sok mindent meg fog oldani. Tehát így önmagadhoz visszatalálni a születés, a gyerek születése után, és az anyukává válás után, szerintem az nagyon sokat segít, hogyha az ember önmagát, megint ott tartunk, ugye, hogy az önismeret és önmagadhoz visszatalálni. Ha ez megvan, akkor a legjobbat tudod adni a gyerekednek. Igen, még ha tele vagy kétségekkel, akkor is.
Itt a belső hanggal kapcsolatosan azért ugye ez is olyan, hogy ez ugyanúgy, mint a vállalkozásnál, hogy van egy belső hang, amire hallgassunk, de mellette viszont azért kell a felkészültség, és például én ezt úgy oldottam meg, tehát hogyha egy 3 hónapja beszélünk, akkor én sem tudtam, hogyan kell pelenkázni, de hát elmentünk tanfolyamra, és csináltunk egy ilyen törőköző babát, lehet törőközőből babát hajtogatni, amit be kellett pelenkázni, fel kellett öltöztetni, meg kellett fürdetni, és akkor nyilván most ez nem olyan, mert tudjátok, ez olyan, hogy minden baba más, stb., de azért mégiscsak ad egy magabiztosságot, hogy láttam már erről videót, meg ugye a személyes tanfolyamon ott kipróbálhattuk, hogy ez milyen, még hogyha egy törülköző babával is.
Igen, ez nagyon, nagyon sokat segít. Igen. Én is részt vettem mindenféle tanfolyamokon, szerintem hasznos.
Igen.
Bocsánat, csak annyi, hogy a nagyanyáink, dédanyáink, ükanyáink, mondjuk nekem nagymamám, anyukám otthon született, tehát, hogy, és nem azért, mert nem jutottak el a kórházba, hanem mert otthon született. És a testvére is, ráadásul egy kis házban. Tehát, hogy, és nagymamám felnevelt őket, és jól, persze biztos voltak hiányosságok, de ez oda visszacsatolva, Anna, amit mondtál, hogy téged választott az a lélek, te vagy az anyja, ösztönösen is, nekem nagyon tetszett, hogy mondtad, hogy ösztönösen is érzed, kezedbe fogod, megfogod, látod, hogy idomul, hogy simul, és azok, akik tényleg otthon születtek réges-régen, vagy a földeken, hogy mondjuk ott jött rá, mondjuk a nagymamámra is akkor jött rá a szülés, amikor éppen a kenyeret tette be a kemencébe, anyukámat akkor szülte utána, és hogy akkor szaladtak a bábáért gyorsan, megszületett, ezt most idézőjelbe teszem a hallgatóságnak is, hogy ez nem meg nekem nincs gyermekem, tehát nem is így gondolom meg egyébként sem, hogy csak úgy megszületik a gyerek, de megszületett a gyerek, megszületett, és utána tényleg az anya meg ott van neki, és annyira tetszett, azt mondtad, hogy ösztönösen is ott van.
És szerintem nagyon sokat hozzáad egyébként ahhoz a nőhöz, aki vágyik anyává válni, ahhoz nagyon sokat hozzá tud adni lélekben egy ilyen, és szerintem egy újjászületése is a nőnek ez valóban. Tudom, hogy ez egy picit elcsépelt gondolat, de hogy én még szakmailag is gondolom ezt. Saját magamról is. Tehát, hogy ez egy olyan időszak, például most beszélek személyesen saját magamról, és nem általánosságban emberekről, nem azért, mert nem érdekel, nagyon érdekel, csak szerintem ez így pontosabb. Tehát nekem például ez az időszak, sőt már a baba várásnak az utolsó időszaka is, nagyon sokat tanított saját magamról, és arról, hogy mi az, amit szeretnék megtartani szakmailag az életemben, miután visszatérek dolgozni, és mi az, amit még beszeretnék emelni, és mik azok az irányok, amik most már pontosabbak a fejemben. És szerintem ez egy vállalkozásnak is lehet egy újjászületése akár, vagy egy új löket is. Tehát, hogy semmiféleképpen nem kell úgy gondolni egy gyerek születésére, hogy ez csak visszafogja a nőt. Nyilván bizonyos aspektusokban bizonyos ideig
Átalakul, nem?
Átalakul, meg hát nem tud talán olyan energiával belevágni a munkába, de utána viszont lehet, hogy még nagyobbal. Tehát, hogy ez akár egy ilyen löketet is tud adni, és én nagyon sok esetben látom ezt magam körül, hogy nem mindenki oda érkezik vissza, ahol befejezte mondjuk a karrierjét, hanem egy egész mást kezd, egy új dolgot kezd el.
Mondhatni azt, hogy kiléptél az addig megszokott életedből, és egy picit már kívülről tudtál visszanézni rá, és akkor így a... nem a mókusgerékből, hanem abból kilépve látod, hogy ezt egyáltalán akarod-e, boldoggá tesz-e, ezt akarod-e még, vagy mi az, amit hozzátennél, nem? Tehát, hogy ezt így
pontosan. Mondtad. Legalábbis nekem ez a megélésem, de mondom, sok esetet láttam magam körül, ahol hozzátett azért a nőkhöz ez, hogy akár szakmailag is.
A két élmény nyilván nem fogható egymáshoz, de hogy valahogy nekem a Covid is hozta ezt. Tehát, hogy amikor benne voltam a hatalmas pörgésben az életemben, szakmailag, meg mindenhogyan, és akkor március 16-án egyébként nem csak az országos lezárások miatt, de nekem hőemelkedésem is volt, úgyhogy én ott akkor nem mentem sehova egy jó pár napig. Nem tudjuk azóta se, hogy ott mi volt, meg nem tartott sokáig, de hogy inkább nem mentem sehova. És akkor ez ugye teremtett egy pár hónapos teljesen más típusú életet. Egyébként azt gondolom, hogy abban, hogy mennyi kontaktja van egy anyukának, nagyon hasonlít ez a két élmény, tehát hogy így izoláció, izoláció. És nekem kristálytiszta lett, hogy milyen vállalkozást, meg milyen életet biztosan nem szeretnék újra. Tehát amikor megláttam azt, hogy mennyire felesleges ide-oda ingázni, hogy egy csomó dolgot tényleg el lehet online intézni, akkor az nekem világos lett, hogy az én vállalkozásom helyfüggetlen lesz. Tehát addig is gondolkoztam ebben, csak láttam, hogy nincs az a nyitottság, mint ami igényben nem van. De nekem nagyon sok terhet vett le a vállamról, és előtte nyakló nélkül elfogadtuk ezeket a terheket. Átutaztunk több száz kilométert, ezt elintéztük, azt elintéztük, visszajöttünk, baromi fárasztó volt, nagyon elhúzta a napot, és akkor rájöttem, hogy hát ha így is meg lehet oldani, akkor miért? És hogy nyilván értem, ezer dolgot lehet erről mondani, hogy miért jobb élőbe, tehát hogy nem azt akarom vitatni, csak az a lényeg, hogy sok élmény lehet, aminek a hatására eltávolodunk attól, ahogyan addig éltünk, és hogy merni kell azzal szembenézni, hogy akkor máshogyan szeretnénk visszatérni. És szerintem erre tényleg nagyon jó stopp az anyaság. Nyilván nem is tudom, hogy fogalmazzam meg ezt, szóval, hogy nem biztos, hogy az a legszerencsésebb, ha direkt ilyen célzottan lesik valaki teherbe, ha amúgy nem akart gyereket, ez most lehet, hogy egy ilyen vérlázító mondatnak tűnik, és megharagszanak rám, nem akarok senkit ezzel megbántani. Szóval, hogy ez akkor szerencsésebb, ha fordítva jön, hogy amúgy is akartam gyermeket, és az abból eredő körülmények miatt meg rájöttem egy csomó minden változásra.
Az biztos, hogyha valaki szerintem vállalkozó és kreatív, és tényleg gondolkodik, akkor ezt így ilyen szempontból jó volt a párhuzam, ugye most az anyaság, meg a Covid, vagy akár mondhatnánk a válságot, hogy attól, hogy a körülmények változnak, az nem azt jelenti, hogy akkor azt nem lehet megoldani. Csak nyilván lehet, hogy azzal, ahogy eddig csináltuk, nem működik, és valamit változtatni kell rajta. De egyszerűen csak le kell ülni, és át kell ezt gondolni. Egyébként egy vállalkozásnak ugyanez például nálam az, hogy kiköltöztünk. Tehát, hogy az is egy felkészülési időszak kellett, mert egy csomó mindent máshogy kellett csinálni, és meg kellett oldani, de megoldható volt. Tehát ez a tök jó a vállalkozásba, és ezért jó az, hogy az ember vállalkozik, mert a te kezedben van a menedzsment, az irányítás, te döntöd el, hogy mit, hogyan építesz fel, és lehet, hogy valami szolgálja az addigi életedet, de utána már nem olyan életet akarsz, és azt is meg tudja oldani. Egy vállalkozó tud 20 évesen utazgatni és backpacker életmódot élni, aztán lehet, hogy 30 évesen azt mondja, hogy most már nem akarok utazgatni, egy helybe akarok, és akkor lehet máshogy alakítja. Aztán utána a gyereket akar, megint máshogy alakítja. Ki akar költözni, megint, de a lényeg az, hogy meg lehet oldani. És ez fantasztikus szerintem. Tehát, hogy ez annyira jó, és ezért jó vállalkozni.
Ez egy nagyfokú felelősségvállalás, és ide nem mindenki jut el. Tehát, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy nem megoldhatók a dolgok, hanem csak a körülményektől függ, vagy hogy sokkal nagyobb mértékben függ a körülményektől, mint tőlük, és hogy tudom, hogy, tehát, hogy ha például én arról posztolok, és ilyet már rég nem tettem egyébként, hogy a felelősségvállalásnak mekkora jelentősége van az életben, negyed annyian nem reagálnak rá.
Nem mernek szembenézni az emberek a saját maguk által szabott korlátokkal gyakorlatilag, mert sokszor bekorlátozzák magukat az emberek, és ez
csak szinte
sokkal
hallom,
kényelmesebb, igen.
Szinte hallom, hogyha minket most olyan hallgat, aki még nem vállalta a saját életéért a 100%-os felelősséget, ezzel együtt egyébként tényleg vannak körülmények, csak amit Brigi mond, hogy attól még ez nem jelenti azt, hogy lehetetlen lesz, csak mondjuk másképp kell megoldani, vagy lassabban, vagy újra kell tervezni, vagy nem is tudom, hogy fogalmazom. Yeah. Szóval aki nem vállalta, annak tényleg ezek, tehát megértem, hogy rosszul eső dolgok, hogy azért, és biztos, hogy vannak kivételek, szóval ez sem ultimate igazság, csak oda akarok kiukadni, hogy vagy inkább egy példával érzékeltetni, hogy egy tartalomgyártó, aki konfliktus kezelésről szokott posztolni, ő például előszeretettel ír arról, hogy az értelmezés az nagyon is rajtunk múlik. Én azt gondolom, hogy mi is írtunk már arról a No Sugar Podcast Instagram oldalán, hogy sok múlik a tartalomgyártón, de azért az, ahogyan a fogyasztók ezt értelmezik, az ő felelősségük is, vagy az rajtuk is múlik, és valahol róluk is szól. És ezzel együtt a tartalomfogyasztók gyakran kenik a felelősséget a tartalomgyártóra 100%-ban, hogy nem volt elég egyértelmű, vagy hogy. És nyilván egy tartalomgyártó törekedjen arra, hogy körüljárjon dolgokat, vagy ne legyen felszínes, de hogy néha azt is értem, hogy miért is ne lehetne, hogy egy-egy kiragadott dolgot akarunk megosztani, és ezt ne higgye mindenki azt, hogy ez az ultimate igazságok gyűjteménye, hanem így tudjuk a helyén kezelni. És ugye ezért nagyon kritikussá tudnak válni az emberek, de közben meg tényleg az van, hogy egy vitában, vagy most mondok egy tök jó példát erre, amikor ez adásba kerül, már nagyon messze lesz tőlünk, de még egészen friss múlt heti a Netflixről a Love is Blind-nak a befejező epizódja, gyanítom, hogy egyikőtök se látta, vagy lehet, hogy Rita, igen, nem tudom.
Én
arról már tervezek egyébként írni az Instagramon, de ez már fordítva fog történni, tehát mire ez a rész megjelenik, már valószínűleg az én Instagramomon ez elmúlt. Lényeg a lényeg, hogy ott visszajátszottak egy jelenetet, ami valamilyen értelmezés alá esett, egy lánynak nagyon sértő volt egy bizonyos megmozdulása az egyik fiútól, illetve hát a sorozatban a párjától. Ez nem az egész történet, tehát hogy itt nem egy hibás van, és aztán vége, tehát se a lány, se a fiú, hanem ez egy komplex történet, ott oda-vissza működtek a dolgok, tehát hogy ez egy kiragadott elem abból, ami történt. És én emiatt az egy jelenet miatt elkezdtem visszanézni a közös jeleneteiket, és hogy megragadnék egy jelenetet, vagy így elmondanék, hogy mindezt még egyszer mondom, hogy egyik személyt se hibáztatva, mert mind a ketten együtt hozták létre azt a rendszert, ami lett az ő párkapcsolatukban, tehát hogy így egy párkapcsolatban cirkuláris okság van, nem lineáris okság, hogy A csinált valamit, és ezért B olyan lett, hanem hogy A minél jobban csinál valamit, B annál jobban csinálja azt, ami arra veszi rá át, hogy ő is minél jobban csinálja, szóval, hogy így, és nem tudjuk, ki kezdte, szóval ezt így hangsúlyoznám újra.
Mi erről a témáról egyébként szerintem így tudnánk beszélgetni éjfélig, de hát ugye mindig le kell zárnunk valahol az adást, és muszáj most is, Úgyhogy köszönjük, hogy ma is minket hallgattatok, és reméljük azért hozzá tudtunk adni a dolgokhoz, és kövessetek minket Spotify-on, Apple Podcast-en, YouTube-on és Instagramon, írjatok, hogyha valami van, és hát folytatjuk a következő héten. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!